Halas Rádió, a bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Érdekességek és újdonságok a mai műsorban is. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Kovács Attilát hallják. Tegyünk egy sétát együtt a tudomány világában. Ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban. Egyedülálló római kori hajóroncsot találtak Ciprusnál. Kiderül, hogy melyik a legépebben fennmaradt hazai földvár. A tengeri fürdőzés megváltoztatja a bőr mikróba összetételét. Megtudhatják, hogy miért sír a krokodil evés közben. Nanokapszulák segíthetnek a migrénes és szklerózisos betegeken, a hold gyarmatosításával mentenék meg a Földet. Kisméretű atomórát lőttek az űrbe, és nem akadtak értelmes lények nyomaira a csillagrendszerben. Ennyit előjáróban, és most következzenek a részletek. Először arról hallhatnak, hogy kőevő állatot fedeztek fel. A kivételes élőlény egy különleges kagyló, egy úgynevezett hajóféreg. A szakértők egyelőre nem tudják, hogy az állat a mészkő fogyasztásával egyéb táplálékot is vesz magához, vagy csak a követ eszi, írja az egyik tudományos lap. Rayben Shipfey, a Massachusetts-i Északkeleti Egyetem kutatócsoportjának vezetője elmondta, céljuk az, hogy felmérjék a faj gyomrában található baktériumokat. Elképzelhető, hogy a mikroorganizmusok a mészkő lebontásával önmagában elegendő tápanyagot biztosítanak. A hajóférgek olyan kagylók, amelyek fára, elsősorban hajókra tapadnak. Az állatok úgy fejlődnek, hogy képesek legyenek lebontani a fát. A szakértők eddig egyetlen hajóférget sem ismertek, amelyik nem fát eszik. A Littoredo abatanica nevű faj már nem képes fát enni, ehelyett kövekbe fúrja be magát. Miután megemésztette a követ, finom homokot bocsát ki magából. Bár több kőfogyasztó állat is ismert, ez az egyetlen, amely be is fúrja magát a kövekbe. Az élőlények átlagosan 10 cm-esek, de akadnak ennél nagyobb egyedek is. Ennyit tehát a kőevő kagylóról, amelyet nemrég fedeztek fel a kutatók, és jöjjön most egy másik felfedezés, de már a régészet világából. Egyedülálló római kori hajóroncsot találtak Ciprusnál. Több felfedezés is született már a Ciprus körüli vizeken. A Ciprusi Egyetem régészeti kutatócsoportja azonban egy igazi ritkaságra bukkant. Első ízben fedeztek fel egy teljesen érintetlen, rakománnyal teli római kori hajóroncsot Ciprus partjainál. A délkeleti területen lévő Protaras szomszédságában felfedezett roncsok között talált, hajdanán főleg bor és olajtárolására használt amforák, nagy valószínűséggel a kalózairól hírhet ókori tartomány, Kilikia, valamint a mai Szíria területéről származnak. Ez az első érintetlen római kori hajóroncs, amelyet felfedeztek Cipruson, és amelynek tanulmányozása várhatóan új információkkal szolgál majd a térség és a földközi tenger keleti medencéjének többi római tartománya közti tengeri kereskedelem kiterjedtségéről és mértékéről, mondták el a tudósok. A hullámsírta a Ciprusi Egyetem régészeti kutatócsoportjának önkéntes búvárai fedezték fel. A helyszín dokumentációjával és megóvásával kapcsolatos munkálatok már megkezdődtek. A roncs előzetes vizsgálatára hamarosan sor kerül. A Ciprus körüli vizekben több jelentős régészeti felfedezés is történt. Az ország déli partjainál fekvő Mazotos közelében tárták fel egy időszámításunk előtti 4. század közepén elsüllyedt hajóroncsát, amelyet a régió egyik legjobb állapotban lévő régészeti kincseként tartanak számon. Egyedülálló római kori hajóroncsot találtak Ciprusnál, erről hallottak az elmúlt percekben. Ami pedig a folytatást illeti, maradunk még a régészetnél. Kiderül, hogy melyik a legépebben fennmaradt hazai földvár. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk.
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
A következő percekben megtudhatják, hogy melyik a legépebben fennmaradt hazai földvár. Szabolcsban található a legjobb állapotban fennmaradt, a honfoglaló magyarok által épített földvár. Ez a kiemelkedő jelentőségű történelmi emlék több szempontból is egyedülálló. A Tokajtól 12 kilométerre fekvő Tiszaparti község északi sarkában, Rakamasz felett, Tokajjal szemben található hazánk egyik kiemelkedő jelentőségű nemzeti kincse, a legépebben fennmaradt magyarországi földvár. Az építmény egyben egész Európa egyik legépebben megmaradt földvára, ráadásul a legnagyobb területűek egyike. Az itthon fellelhető földvárak nagy része még az ókorban, számos pedig az avar kaganátus, az avarok 1568 és 822 között felállított európai birodalma idején épült, vagy az azt követő Árpád korban. A szabolcsi földvár honfoglaló eleink alkotása, a 10. századból való. A 950 körül emelt háromszög alapú hatalmas erődítmény kitűnő mérnöki alkotás, ami lényegében egy mesterséges szigetnek tekinthető. A 33 ezer négyzetméter alapterületű védőmű keleti oldala 323, északnyugati oldala 273, délnyugati oldala pedig 194 méter hosszú, ezzel pedig a legnagyobb hazai földvárnak számít. A fából és földből épült földvár alapozásához köveket is használtak. A fogarendákat ágcsonkokkal illesztették egymáshoz, az ágcsonkok közét pedig döngölt földdel töltötték fel. A falak a földvár belső szintjéhez képest átlagosan 11 méter magasak voltak, az árterület felől pedig egészen 20 méterig nyúltak fel. A számítások szerint a vár megépítéséhez 326 ezer köbméter földet, a tartógerendákhoz mintegy 15 ezer köbméter fát használtak fel. A földvárat két oldalról a Tisza határolja, míg a harmadik keleti oldalára egy 7 méter széles és 3 méter mély csatornát építettek, gyakorlatilag egy mesterséges szigetet hozva létre így, amelynek fő bejáratát valószínűleg híd kötötte össze a szárazfölddel. A vár keleti oldalát a csatorna építésekor felhalmozott földdel erősítették meg. Az erődítmény három sarkában egy-egy őrtorony állhatott. Szabolcsban egyébként rengeteg honfoglaláskori lelet került elő, amiből sok kutató úgy véli, hogy ezen a tájon volt egykor a magyar nagy fejedelmek szállása. A környéken számos 10. századi leletet találtak, köztük aranyozott ezüsttarsoly lemezeket, aranyveretes szabjákat, vagy turullal díszített hajfonat korongokat. Szabolcs bizonyosan jelentős központja, az egyik törzsvezéri szálláshelye lehetett a honfoglaló magyaroknak, ahol ötvös műhely is működhetett, amelyben a díszes tárgyak készültek. Anonymus harmadik Béla király jegyzője szerint Szabolcs vezér a honfoglaló magyarok második kapitánya építette a várat a honfoglalás után. Szabolcs a hét vezér egyikének elődnek volt a fia, valamint a Csák nemzetség alapítója. A Sánc mellett áll az a templom, ahol első Szent László király 1092-ben egyházi zsinatot és országgyűlést tartott, és az ott meghatározott határozatokból jött létre Szent László első törvénykönyve. Ennek emlékére áll a templom előtt a Lovak király szobra. Bizonyos, hogy a temploma a 11. században már állt, legkorábban a 11. század végén építhették, az akkori szokások szerint román stílusban. A templom ezért a megye legrégebbi vallási központjának számít. A Szűz Mária tiszteletére szentelt kőből épített bazilikás formájú templomnak egy főhajója és két mellékhajója van, a kőboltozatú szentélye félköríves, a boltozott mellékhajók egyenes záródásúak. Mellékhajóiban is oltárok álltak, a bejárata a déli oldalon található, és kívülről meszes vakolat fedi. A leírások szerint az apostolokat vagy szenteket ábrázoló freskókból napjainkra csak töredékek maradtak fenn. A 15. század elején lett plébánia, ekkor épült a mai sekrestye is. Egy nagy átalakítás során építették hozzá a harangtornyot 1900-ban. A régészeti kutatásokat 1970-ben kezdték meg, és a kora középkori templomot mintaszerűen helyreállították. A fennmaradt hazai földvárak mindegyike védett, kiemelt oltalom alatt álló műtárgy. Szabolcsban található tehát a legjobb állapotban fennmaradt, a honfoglaló magyarok által épített földvár. Erről hallottak az elmúlt percekben, ami pedig a folytatást illeti egy aktuális téma következik. A tengeri fürdőzés megváltoztatja a bőr mikroba összetételét, és szó lesz arról is, hogy miért sír a krokodil evés közben. Most mindjárt kiderül, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
A tengeri fürdőzés megváltoztatja a bőr mikróba összetételét, ez tehát a következő témánk itt a tudomány mai állásában. Bőrünk elsődleges védelmi rendszer. A védelemhez a bőrön élő mikrobák nagyban hozzájárulnak. Egy új kutatási eredmény alapján a tengeri fürdőzés megváltoztatja ezeket. Az egyik tudományos hírportál írt egy néhány napja tartott mikrobiológiai konferencián közzétett kutatási eredményről, amelyet az Irvine Kaliforniai Egyetem szakemberei végeztek. A tengeri fürdőzés vagy más vízi aktivitás során bőrünk a tengerben élő mikrobákkal találkozik, és akár fertőzéseket is összeszedhet, amelyek leginkább a bőrünket érintik. A kutatók kíváncsiak voltak, hogy mennyire képes a bőrön megmutatkozni a tengeri mikroflóra. Ehhez önként jelentkezők bőrét vizsgálták meg. A vádli hátoldaláról dörzsöltek le mintákat fürdés előtt, majd 10 perces úszást követően az alanyok teljes természetes száradása után, illetve 6, majd 24 órával később megismételték a mintavételezést. Az alanyok nem szedtek antibiotikumot legalább fél éve, 12 órája zuhanyoztak utoljára, nem voltak naptejjel bekenve és ritkán jártak az óceánba fürdeni. A fürdőzés előtt minden alanynak egyedi, saját magára jellemző bőrflórája volt, azonban a fürdést követően egységes lett, és igen jelentősen eltért az egyedek eredeti mikroba összetételétől. A 6 órával későbbi időpontban már kezdte visszanyerni a bőr a saját mikrobiom összetételét, 24 óra elteltével ez a folyamat még jobban előre haladt. Marissa Catman-Nézen, a labor kutatója elmondta, hogy a bőrön a vibrobaktérium családba tartozó mikrobák jelentek meg, és minden egyes alanyon kimutathatóak voltak. Faji szinten nem határozták meg, hogy pontosan melyek voltak ezek. 6 óra elteltével még a legtöbb alanyon jelen voltak, de 24 óra után már csak egyikük bőrén találták meg. Bár a legtöbb e családba tartozó baktérium nem okoz betegséget, az, hogy kimutatták a jelenlétüket, azt jelenti, hogy a kórokozó változatai ugyanúgy megtapadhatnak a bőrön egy tengeri fürdőzés során. Mivel a bőrön 10-szer annyi volt e baktériumokból, mint a tengervízből vett mintában, ez alapján úgy vélik a kutatók, hogy a baktériumok kimondottan vonzódnak az emberi bőrhöz. A tengerben élő vibrobaktériumok leggyakrabban úgy okoznak megbetegedést, hogy a vízzel érintkező sérült bőrön keresztül bejutnak a szervezetbe. Ez volt az első alkalom, hogy kimutatták a bőr mikrobiom változásait a tengeri fürdőzés hatására. És maradunk még az élővilágnál a következő percekben is. Kiderül, hogy miért sír a krokodil evés közben. Azt, hogy a krokodilok és rokonaik, a kajmánok és aligátorok könnyeznek evés közben, már nagyon régóta megfigyelték azok, akik elég bátrak voltak ahhoz, hogy közel merészkedjenek az állatokhoz. Az első írásos emlék erről a 14. századból, Sir John Mandeville utazásainak leírásából származik. Innentől kezdve aztán vagy 600 évig nem is nagyon vizsgálta senki a jelenséget. Ha sír, hát sír. Eleinte az volt az indok, hogy szomorú, aztán meg az, hogy nem tudjuk. Aztán több tudós csoport is ráindult az ügyre a 2000-es évek elején, és egészen logikusan hangzó magyarázatok születtek a krokodil könnyekre. A könnyek funkciója, hogy óvja a szemet a kiszáradástól. A krokodil, amikor nem a vízben van, állandó könnytermeléssel védi a szemét, ezt pedig leginkább evés közben tudjuk megfigyelni. Erősíti ezt a hatást, hogy az evéssel járó állkapocs mozgás egyszerűen kipréseli a könnycsatornában felgyülemlett anyagot. Létezik egyébként embereknél is egy igen ritka idegi rendellenesség, a krokodilkönyv-szindróma, ami azt eredményezi, hogy az ember evés közben vagy akár az étel illatának hatására könnyezni kezd. Ennek az oka a könny és a nyálmirigyekhez futó idegpályák összefonódása, vagyis ha az agy nyáltermelésre ad ki parancsot, az eljut a könyvmirigyekhez is. Nos, ilyen egyszerű, hogy miért könnyezik a krokodil evés közben? Ami pedig a folytatást illeti irány az orvostudomány világa, nanokapszulák segíthetnek a migrénes és szklerózisos betegeken. Érdekes a téma, maradjanak velünk!
Tudomány! Tudomány ma! A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben most arról hallhatnak, hogy nanokapszulák segíthetnek a migrénes és a szklerózisos betegeken. Kutatások igazolták annak a vér-agygáton átjutó gyógyszermolekulákat tartalmazó nanomedicinás kapszulának a hatékonyságát, amelyet a Szegedi Tudományegyetem STE professzorai fejlesztettek ki. A fájdalomcsillapítók célzott nanokapszulás bejuttatása a központi idegrendszerbe több millió ember életére lehet pozitív hatással. A korábbinál sokkal hatékonyabban kezelhetik a migrént, a szélütést és a szklerózis multiplexet. Mint egy trójai falu úgy csapja be a védelmi rendszert, és csempészi át a speciális nanokapszulás csomagolás a hatóanyagot a véragygáton. Ez a szorosan kapcsolódó sejtekből álló hálózat ugyanis zárókupakként működik, és számos anyag bejutását, így a mérgezők mellett a gyógyító molekulák eljutását is lehetetlenné teszi az agy területére. Dékány Imre, az STE professzora által kifejlesztett gyógyszerhordozó anyag viszont kicselezi a természet biológiai védekező rendszerét, adta hírül az egyetem. Ez a rendkívül kicsi, 100-150 nanométer átmérőjű, fehérje alapú kapszula képes megkötni a 2-10 nanométer méretű gyógyszer molekulát, egyfajta magot képezve köré, majd a hagymához hasonlító biopolimer héjjal egy nagyobb molekulával még egyszer befedi, azaz a hatóanyagot becsomagolja, és az így juthat el a kezelendő területre. Legyen szó a milliókat kínzó migrénről, az agyvérzés utáni rehabilitációról, vagy a szklerózis multiplexes betegek kezeléséről. Ezzel az eljárással a gyógyszermolekula fiziológiás körülmények között a nanokapszulában bezárt állapotban van. Azonban, ha hozzáér a sejtmembránhoz, akkor rákapcsolódik. Az ekkor kialakuló kölcsönhatás következtében lokálisan úgy adja le a hatóanyagot, hogy az főleg nem a keringési rendszerbe jut, hanem közvetlenül az agyba, így tud közvetlenül a központi idegrendszerre hatni, fogalmazott Dékány Imre. A több mint 10 éves kutatómunka pozitív eredményét vizsgálatok igazolták. Az elsősorban neurológiai problémákra ható gyógyszermolekulák, fájdalomcsillapítók nanokapszulás bejuttatása a központi idegrendszerbe több millió ember életét tenné elviselhetőbbé. A Széchenyi díjas, a Magyar Érdemrend középkeresztjével kitüntetett akadémikusnak a nanomedicinás gyógyszerhordozó anyaggal együtt 26 szabadalma és szabadalmi bejelentése van. Jelenleg 4 oltalom alatt áll. Szabadalmai közül 8-at az STE koordinálásával jelentettek be. Az intézmény egyébként hasznosító partnert keres a szóban forgó nanokapszulás technológiához is. A neurofarmakológia nagyon fontos kérdése, hogy egyes gyógyszerek mennyire tudnak átjutni a vér-agygáton. Az STE és a Magyar Tudományos Akadémia több mint 10 éve keresi a választ a kérdésre. A Szegedi Egyetem közleményéből kiderül, a kutatások során bebizonyosodott, hogy bár a kinurénsav pozitívan képes befolyásolni több neurológiai betegség, például a migrén, a Parkinson-kór vagy a Huntington-kór kialakulását kísérletes modellekben, azonban nehezen jut be a központi idegrendszerbe, és ezzel jelentősen korlátozódik a vegyület alkalmazhatósága. Ezen segíthet a kifejlesztett nanokapszula. Magyarországon évente közel 30-35 ezer embert ér szélütés, megközelítőleg 35 ezeren szenvednek Parkinson-kórban, a szklerózis multiplexes betegek száma pedig eléri a 9 ezret, és másfél millióra tehető azok száma, akik migrénben szenvednek. Tehát azok köre, akiken az új tudományos kísérletekben is igazolt hatékonyságú nanokapszulás gyógyszertovábbítás segíthet, idehaza is nagyon széles. Nem beszélve arról, a világszintű felhasználásra kerül a sor. Nagyon ígéretes magyar találmány tehát a nanokapszula, amely a migrénes és a szklerózisos betegeken is segíthet, erről hallottak az elmúlt percekben. A folytatásban pedig irány az űr, egy meglepő elképzelés következik rövidesen, a hold gyarmatosításával mentenék meg a Földet.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
És mint ahogy ígértem, a következő percekben arról hallhatnak, hogy a hold gyarmatosításával mentenék meg a Földet. Jeff Bezos kolóniákat hozna létre a Holdon, és odavinné a bolygót szennyező ipari termelést, így venné fel a harcot a klímaváltozással szemben. Az üzletember a június elején Las Vegasban tartott Mars konferencián beszélt a tervéről. Gyarmatosítani kell a Holdat, és oda áttelepíteni a nehézipart, továbbá minden olyan tevékenységet, amely szennyezi a Földet. Szerinte ez lehetne a megoldás a klímaváltozásra, hogy a Föld ezáltal újra szép és kellemes hely legyen. Bezosznál bizonyos emberi tevékenységek űrbe való áttelepítése nem új keletű gondolat. a Blue Origin programját 2000-ben indította be, amelynek távlati célja, hogy emberek milliói éljenek és dolgozzanak a világűrben, azért, hogy megőrizzük a Földet unokáink unokáinak is, miközben kihasználjuk a világűr korlátlan nyersanyag és energiaforrásait. Jeff Bezos pontosan tudja, hogy egy ilyen vállalkozás létrehozásához az egyik legnagyobb befektetés az infrastruktúra megteremtése. Ez azonban nem lesz olyan egyszerű, mint amikor 1994-ben cégét beindította, mert akkor építhetett a postaszolgálatok hálózatára és az éppen csak világméretűvé vált internetre. Ahhoz, hogy elinduljunk az űr felé, mindenekelőtt a jelenleginél sokkal olcsóbbá kell tenni a feljutást. Az üzletember újra felhasználható hordozó rakétákban gondolkodik. Bezos dollármilliókat fektetett ötletébe, sőt, még az amerikai űrhivataltól a NASA-tól is kapott támogatást. Ennek első eredménye a New Shepard nevű rakéta, amely 2015 óta közel tucatnyi próbarepülést hajtott végre, és amely a tervek szerint akár az idén felviheti az első űrturistákat. Jeff Bezos nagyszabású tervét szolgálja a New Glenn rakéta is, amely képes súlyos tárgyakat is szállítani. A hodaszállást a Blue Moon nevű holdkompal oldanák meg, amelynek 3,6 tonna a teherbírása, de már terveznek egy olyan modellt is, amelyet 6,5 tonnával is meg lehet terhelni. Felejtsük tehát el az Apollo 11 1969-ben a Holdon járt kicsiny űrkabinját, amelynek eredetije ma a Washingtoni Space Museumban látható, és amelyről sok látogató azt hiszi, hogy csupán egy kicsinyített modell. Az első misszió, amely még csak különböző eszközöket visz fel a Holdra, Bezos tervei szerint 2023-ban indulna, de egy évvel később már emberek is utaznának. Bezosnak meggyőződése, hogy a Hold sokkal könnyebben elérhető, mint a Mars. Csak 3 napi utazása van tőlünk, a repülés kevéssé kockázatos, gravitációja 24-szer könnyebb a Földinél, és van rajta víz, igaz, jég formájában. Van azonban néhány probléma, amelyet mind a Mars meghódítását tervező Elon Musk, mind pedig Bezos figyelmen kívül hagyott. A Marsot és a Holdat is olyan por borítja, amely nagyon különbözik a Földitől. Kicsi, kemény, éles, üvegszilánkszerű töredékekből áll, amelyek mindenhová behatolnak. Ezen felül, legyenek az űrutazások bármennyire is gazdaságosak, alig ha lesznek elérhetőek az emberek többsége számára. A NASA egyébként június 7-én bejelentette, hogy megnyitja a nemzetközi űrállomást az űrturisták előtt, de egy utazás az előzetes kalkulációk szerint 58 millió dollár, körülbelül 16,6 milliárd forint lesz. És bár a látogatók 30 napot tölthetnek az űrállomáson, egyetlen éjszaka 35 ezer dollárba, körülbelül 10 millió forintba kerül majd. Ami azonban az igazi megoldás lehetne az, hogyha nem lenne szükség mohóságunk, pazarlásunk, felelőtlenségünk végtermékeihez egyre nagyobb szemétlerakókra. Akkor talán nem is kellene a Hold ki tudja milyen káros következményekkel járó kolonizációján törni a fejünket. Érdekes elképzelés, de jobb lenne, hogyha nem lenne rá szükség, tehát, hogy a Hold gyarmatosításával mentenék meg a Földet. És a folytatásban is maradunk még az űrben, ahová kisméretű atomórát lőttek fel. Ez az egyik témánk, és szó lesz arról is, hogy nem akadtak értelmes lények nyomaira a csillagrendszerben.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Kisméretű atomórát lőttek fel az űrbe, ez tehát a következő témánk itt a tudomány mai állásában. A NASA, vagyis az amerikai űrügynökség azt várja a napokban föld körüli pályára bocsátott időmérő szerkezettől, hogy forradalmasíthatja az űrbéli navigációt. Egészen pontos órák jelenleg is üzemelnek az űreszközökön, például a GPS műholdakon, amelyek működésének elengedhetetlen feltétele az általuk érzékelt idő pontos közvetítése, és emiatt még a speciális relativitás elméletből fakadó időtorzítást is figyelembe kell venniük. A most pályára állított higanyionokkal üzemelő szerkezet azonban kicsi, mérete egy kenyérpirítóval egyezik meg, és a remények szerint 50-szer pontosabb, mint a meglévő berendezések. A jelenlegi küldetés a műszer megbízhatóságát teszteli. Ha átmegy a próbán, a NASA jövő évtől beépíti a következő bolygószondákba is. Jelenleg a bolygókutató szondák pontos pozícióját a feléjük küldött, majd tőlük visszaérkező rádiójelek késéséből számítják ki. Ha megfelelően pontos atomórák üzemelnének a szondák fedélzetén, akkor a navigációhoz szükséges számításokat egymaguk is el tudnák végezni. Ez sokat növelne az irányítás gyorsaságán és megbízhatóságán. A konvencionális atomórák akkorák, mint egy hűtőszekrény. A NASA mérnökeinek ezt kellett lekicsinyíteniük akkorára, amely már beszerelhető a szondákba. A pontos időmérés a Mars utazás szempontjából is létfontosságú lesz, hiszen minél jobban eltávolodunk a Földtől, annál inkább nő a navigáció pontatlansága, ha azt a Földön üzemelő atomórákra kell alapozni. Az űrben használatos atomóra naponta kevesebbet tévedhet, mint 2 nanoszekundum. Ez azt jelenti, hogy 9 millió év alatt késhet vagy siethet egyetlen másodpercet. Az űrbe fellőtt kisméretű atomóra után még mindig maradunk a magasban, nem akadtak értelmes lények nyomaira a csillagrendszerben. Régóta kutat már az emberiség más, intelligens életjelei után. A jelenlegi eredmények alapján úgy tűnik, a szomszédos csillagrendszereket levehetjük a listáról, ott senki nincs. Egyelőre nem hozott eredményt a Földön kívüli intelligens életkeresését célzó eddigi legátfogóbb program, a SETI, amelynek keretében 1327 szomszédos csillagrendszerben kutattak intelligens Földön kívüliek után a szakemberek. Nincs oda át egy elképesztően fejlett civilizáció, amely hihetetlenül erős adókészülékkel próbálna kapcsolatba lépni velünk, mondta Danny Price, atomfizikus. A szakember szerint kollégáival ugyan egyelőre nem találtak semmit, de számos magyarázat lehet a Földön kívüli intelligens életjeleinek hiányára. Előfordulhat, hogy rossz frekvencián kutattak, vagy a földi interferencia zavarta meg a vizsgálatokat. Bárhogy is legyen, minden ilyen kutatás számára korlátot jelent az emberiség jelenlegi technológiai fejlettsége. A 10 éven át tartó, 2015-ben kezdődött program célja, hogy lehallgasson egy esetleges Földön kívüli kommunikációt két, a világ legerősebbjei közé tartozó űrteleszkóp segítségével. A mostani kutatás keretében a szakemberek 1 millió gigabájtnyi rádióhullám adatot elemeztek, több mint 1000 csillagot vizsgálva a Földtől 160 fényévnyi távolságon belül. Több ezer érdekes jelet észleltek a kutatás során, ám végül mindegyikről kiderült, hogy földi eredetű, például műholdakkal függ össze. A kutatók szerint egyébként egyáltalán nem hiába való a munka. Úgy vélik, a következő 2 évtizeden belül megtalálhatjuk a Földön kívüli életformákat. Meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, egyelőre nem akadtak értelmes lények nyomaira a csillagrendszerben. És ezzel a hírrel véget ért a mai műsor. Köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk. Ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!